Máté evangéliumából az 5. részből, a 38-tól a 48. versig tartó nagyon jól ismert szakasz. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcult jobb felől, tartsd oda másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fel barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Szerintem ez egy nagyon nehéz szakasz. Részben azért is választottam. És azt hiszem, hogy elég sok dolgot szeretnék elmondani, és azt hiszem túl sokat is, úgyhogy lehet, hogy kicsit szétszórt lesz, vagy túl hosszú, minden esetre megpróbálkozom. 4 pontot szeretnék érinteni. Az első pont az lenne majd, hogy ez alapján, az ige szakasz alapján milyen kapcsolat is ábrázolódik ki Jézus és a Tóra között. Milyen viszonyban van Jézus a Tórával. Szeretném aztán egy nagyon rövid pillantás erejéig fölvillantani azt a társadalmi vagy kulturális közeget, amelyben egyáltalán elhangozhat ilyesmi, hogy ne szálljatok szembe a gonoszszal és szeresd ellenségedet. Aztán kicsit azt is szeretném megvizsgálni, hogy kihez szól egyáltalán a hegyi beszéd, mert ez a szakasz a hegyi beszédből van. Végül pedig megpróbálok mondani valamit arról, hogy éppen most személy szerint nekem mit mond ez, de nyilván ezt nem akarom senkire ráerőltetni. Tehát a hegyi beszéd egy szakaszáról van szó, méghozzá annak is egy nagyobb blokkjából van kiragadva. Ez egy 6 egységből, vagy Jézusi mondásból, vagy logionból álló nagyobb szerkezeti egység a hegyi beszéden belül, amit általában antitézisekként szoktak emlegetni, azért mert az a retorikai szerkezete ezeknek a bekezdéseknek, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom. Tehát van egy tézis, és van egy antitézis, méghozzá 6 témában, a gyilkosságról, a házasságtörésről, a válásról, az eskütételről, a bosszúállásról és az ellenség szeretetéről is. Az utolsó 2 az, amit én itt felolvastam. Tehát antitézisekként szokás emlegetni, de azért is szeretnék kitérni Jézus és a Tóra kapcsolatára, mert ez önmagában is egy félrevezető megközelítés csugal, ez a megnevezés, hogy antitézis, mint hogyha itt Jézus cáfolni szeretné azt, ami a Tórában elhangzik. Valószínűleg nem fogok újat mondani azzal, hogyha azt hangsúlyozom, hogy itt nem cáfolatról van szó, de azért mégis érdemes ezt újra és újra hangoztatni talán. Legalábbis évszázadokon vagy akár évezredeken keresztül is tipikusan egy olyan ige szakasz volt ez, amelyre alapozva azt igyekeztek a Biblia magyarázók hangsúlyozni, hogy Jézus a Tóra fölébe emeli magát, lényegében a Tóra tekintélyét hatálytalanítja, vagy megfosztja a Tórát a tekintélyétől, és itt egy ilyen Tóra kritikus Jézus portréját szokták ábrázolni kifejezetten ez alapján, az ige szakasz alapján is. Ami igazából nem tartható már csak azért sem, mert konkrétan úgy vezeti be Jézus ezeket a szavakat a Máté 5:17-20-ban, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Így kezdi Jézus, ezután jönnek ezek a úgynevezett tézisek és antitézisek. Hát eleve minimum egy súlyos ilyen kompozíciós hibára utal a Máté részéről az, hogyha miután Jézus deklarálja azt, hogy betölteni jött a törvény, akkor jön beszéddel találkoznánk ezt követően rögtön, amelyben Jézus megcáfolja a törvény. Nem arról van szó, hogy kiigazítja, vagy átírja, vagy felülírja, vagy ilyesmi. Érdemes megvizsgálni azt, hogy egyáltalán mit jelent ez a szerkezet, hogy hallottátok, hogy megmondatott, én pedig azt mondom nektek. Ez a megmondatott egy úgynevezett ilyen passzívum divinum, vagyis isteni passzív szerkezet. Ez a zsidó rabbinikus írásokban, meg egyébként a kora keresztény forrásokban is teljesen általánosan bevett fordulat, ami az isteni cselekvés körbeírására használatos, tehát a logikai alany ennek. Isten az, aki itt mond valamit. Megmondatott, az azt jelenti, hogy Isten beszél. A hallottátok, az pedig megint csak általánosan alátámasztható különböző ilyen rabbinikus forrásokból, hogy azt jelenti, hogy megértettétek. Hallás után megértettétek, értelmeztétek, interpretáltátok. Azt tehát, hogy hallottátok, hogy megmondatott, az annyit tesz, hogy Isten, hogy amit Isten mondott, azt ti így és így értelmezitek. Ezt jelenti lényegében, így lehet lefordítani. És az, hogy én pedig azt mondom nektek, ez megint csak számos ilyen rabbinikus iratban előforduló, jól bevett fordulat, általában amikor rabbik vitáznak egymással, akkor így vezetik be a saját álláspontjukat ezzel a nagyon sok helyütt megtalálható frázissal. De arról van tehát szó, hogy két interpretáció, vagy interpretációk ütköznek. Tehát nem egy ószövetség Isten szavának a lefokozásáról, korrigálásáról van szó, hanem arról, hogy mondjuk egy hagyományos értelmezéssel szemben Jézus egy másfajta értelmezést szeretne odaállítani. Ti interpretációk ütköznek. Ti így magyarázzátok ezt a szakaszt, én pedig így magyarázom ezt a szakaszt. Például az, hogy ne ölj, amit én nem olvastam föl, ti úgy értelmezitek, hogy kizárólag a ténylegesen elkövetett gyilkosságra vonatkozik, én viszont úgy értelmezem, mondja Jézus, hogy már a belső felzúdulás, már a harakis rombolás, már itt elkezdődik a gyilkos tett, és akkor mögötte hallhatta a Jézust hallgató közönség, vagy oda gondolhatta Káin és Ábel történetét, hiszen ott is Káin lehorgasztott fejében már a gyilkosság gondolatát forgatta, és erre Isten figyelmeztette is, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik. Úgyhogy például itt a ne ölj esetében, ahogyan Jézus itt ütközteti az interpretációkat, voltak éppen a Tóra egyik alap meggyőződésének ad hangot, azt, hogy az ember egy oszthatatlan egész, ami egyébként kifejeződik a fő parancsban is, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, ugye ez annyit tesz, hogy az ember egész és egész emberként kell szeretni Isten. Szóval ilyen módon ütköznek az interpretációk. Persze mondjuk, amit én felolvastam, az ennél kicsit komplikáltabbnak tűnik, mert ott ugye arról van szó, hogy hallottátok, hogy megmondatott, hogy szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom, hogy ne szálljatok szembe a gonoszszal. Itt azért mégiscsak elsőre úgy tűnik, hogy homlok egyenest ellenkező állítások ütköznének, és ezt nagyon nehéz, úgy gondoljuk talán elsőre, hogy nagyon nehéz interpretációként érteni. Ugye itt mintha arról lenne szó, hogy amit Jézus interpretál, azzal lényegében cáfolja azt, amit interpretál. Tehát itt fölmerülhet az elsőre legalábbis, hogy mégiscsak ellentmond a törvénynek, és felülírja Isten szavát Jézus. De itt sem erről van szó, amit akkor érthetünk meg, és ezt nyilván a mai perspektívával viszonylag nehéz megragadni, hogy a szemet szemért, fogat fogért az eredetileg egy igazán progresszív büntetőjogi rendelkezés volt. Az erőszakot korlátozni hivatott parancsolat volt a minden mértéket elvető bosszú helyébe. Egy olyan új rendeletet írt elő, amely a bosszú korlátozását írja elő, tehát a büntettel arányos büntetést akar kiszabni. És ilyen értelemben ennek a legbensőbb értelme már magában hordozza a könyörületnek, az irgalmasság gyakorlásának a jelentés töltetét, és ha ezt végig gondoljuk, akkor már láthatjuk azt, hogy igenis interpretálható a szemet szemért elv úgy, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, mintha ténylegesen Jézus azt mondaná, hogy ti ezt így értitek, én viszont a legbensőbb értelmét szeretném megragadni, és éppen ezért én ezt így olvasom. Tehát ez is interpretációként, nem pedig cáfolatként és a Tóra fölé emelkedésként érthető. És egyébként Jézus ebben nem volt maradéktalanul egyedül, bár nyilván az mégiscsak rendkívüli volt, ahogy ő megragadta a Tóra középpontját, és szétszórt elemeket összeillesztett, és valami egészen koherens egészet állított elénk, egy Istenről alkotott egészen sajátos képet. Az bizonyos értelemben rendkívüli volt, de abban nem volt Jézus egyedül, hogy a szemet szemért, fogat fogért elvet korabeli zsidó rabbik szintén más értelemben igyekeztek magyarázni, és inkább azokra a pontjaira mutattak rá az Ószövetségnek, amelyek a bosszúállás elvetését sugallták. És itt szeretnék néhány szót szólni arról, hogy azért mennyire új dolog volt ez abban a korban. Itt kezembe kerültek izgalmas tanulmányok, meg egy monográfia is arról, hogy általában az antikvitásban Az volt a morális ökölszabály, amit így lehetne talán összefoglalni, hogy segíts a barátaidnak és árts az ellenségeidnek. És nagyon-nagyon kevés kivétel volt az egész antik világban, itt a, mondjuk az úgynevezett pogány világra gondolok, de egyébként a zsidóság körében is nyilván voltak olyan értelmezési hagyományok, amelyek inkább ezt képviselték. De nagyon kevés kivétel volt ez alól. Tényleg maroknit lehet felsorolni. Van például egy Platón dialógus, a Kritón, ami egy rövid dialógus, úgyhogy negyed óra alatt végig lehet olvasni, és abban például Szókratész, aki már közvetlenül ott a kivégzése előtt van, ténylegesen azt képvisel, ami egész közel áll Jézushoz, hogy a helyesen élőnek sohasem szabad jogtalankodnia, még viszont jogtalankodnia sem, és még ha rosszat szenved is, nem szabad azzal védekezni, hogy rossz cselekedettel válaszol. Ezt most idéztem. Meg van egyébként, ezt is csak egy pillanat erejéig föl villantom, egy ilyen komolyabb sztoikus tradíció is a római sztoában, például Senecát vagy Marcus Aurelius lehet itt fölemlíteni, akik elutasították a bosszúállást, de egészen más érvelési alapzaton, mint ahogyan Jézus, úgy lehetne talán összefoglalni, hogy méltóságomon aluli, hogy ilyen tudatlanokkal csatározzam, és ezért nem állok bosszú. Ami egy nagyon más mentalitás, mint ahogyan Jézus fogalmazza meg a bosszú elvetésének a parancsát. Nyilván Jézus ószövetségi szöveghelyekre fókuszál, és azokat illeszti össze. Vannak ilyen szöveghelyek, és számos olyan ószövetségi elbeszélés is van. Gondolhatunk akár József és testvérei történetére, amelyek a bosszúállás elvetése mellett foglalnak állást, és ezt tanítják. Van egy szerintem egészen szuper könyv, amit most így erre az alkalomra készülve forgattam, a Pinchas Lapide, Die Bergpredigt, a hegyi beszéd című szövege, vagy kis könyve, ami kifejezetten arra fókuszál, hogy a különböző ószövetségi szöveghelyeket meg a rabinikus forrásokat összegyűjt, és ilyen módon próbálja elhelyezni a hegyi beszédet, hogy rámutasson, hogy itt nem teljesen hallatlanul, radikálisan új dologról van szó, amikor Jézus elveti a bosszúállást, de azért mégiscsak az, hogy szeresd az ellenségedet, ez így sohasem hangzott el Jézus előtt. Legalábbis nincsen semmilyen írásos nyoma ennek. Az Ószövetség központi helye tekintetben, amire Jézus itt hivatkozik is, az a 3 Mózes 19:17-18, amit föl is olvasok. Ne gyűlöld szívedben atyád fiát, fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében, ne légy bosszúálló, se haragtartó a néphez tartozókkal szemben, szeresd fel barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Ami egy rendkívüli dolog volt ott a mózesi törvények között, hiszen lényegében azt fejezi ki, hogy mindenkivel ugyanolyan odaadóan kell törődni, mint a vér szerinti család tagjaival. Ez, hogy mint önmagadat, számomra ez új információ volt, ezt nem ilyen individualista módon kell értelmezni, hogy itt személy szerint rólam van szó, ahogy én önmagamat szeretem, úgy szeretem a többieket is, hanem arról, hogy a húsomról, a véremről, önmagamról, a családomról van szó. Tehát kiterjeszti a vér szerinti rokonság iránti szolidaritást Izrael egész népének körére ez a mózesi törvény. De még ennél többet is tesz, mert ugye beleérti a jövevényeket is, akik iránt éppen olyan szolidáris szeretettel kell viseltetni, mint a néphez tartozókkal. És egyébként még azzal kapcsolatban is izgalmas fejtegetéseket találtam, hogy a fele barát szó a zsidó iratokban, az más jelent, mint ami mondjuk a görög megfelelője a plésion, vagy például a német is ugyanezt jelenti, hogy a der nächste, tehát a hozzám legközelebb álló. A zsidó megfelelője ez nem a hozzám legközelebb állót jelenti, hanem azt, akivel éppen dolgom akad, akivel éppen belebotlok. Legyen az akár rokonom, akár egy teljesen idegen ember, akár a népemhez tartozó, akár pedig jövevény. Akiben belebotlom, akivel éppen dolgom van, az a fele barátom, nem pedig a hozzám legközelebb álló, mint ahogyan a görög vagy számos más nyelv is sugallja ezt. Szóval, hogy ebben a mózesi szakaszban ott van már rejtetten az ellenség szeretetének a parancsa, de mégis ilyen explicit módon, ahogyan Jézus ezt kimondta a hegyi beszédben, nem látunk rá példát. Az egész Ószövetségben és egyébként más rabbinikus vagy egyéb iratokban sem. Azt kellene most megvilágítani az én programom szerint, hogy kihez is szól Jézus a hegyi beszédben, és konkrétan a hegyi beszédben belül ugye az ellenség szeretetének a parancsa, az kihez szól. És itt van egy nagyon tekintélyes értelmezési hagyomány, ami évszázadokon keresztül tartotta magát, vagy talán tartja is magát, és ebben mondjuk Luthernek is eléggé központi szerepe lehet. Erről egyébként múltkor Csepregi tanáról is valamennyi szót ejtett. A hegyi beszédnek ugyanolyan funkciót tulajdonít lényegében, mint ahogyan általában a törvénynek, az ószövetségi törvénynek. Ugye Jézus hegyi beszéddel Luther szerint arra akar rávilágítani, hogy képtelenek vagyunk a jóra, szeretné, hogyha beletekintenénk ebbe a tükörbe, és felismernénk a tehetetlenségünket, rádöbbennénk a romlottságunkra, az elveszettségünkre, és ilyen módon Istenhez menekülnénk. Ami ugye azt jelenti, hogy a hegyi beszéd igazából csak egy lépcsőfok az üdvösséghez vezető úton, és ez persze le is értékeli a maga módján a hegyi beszédet, hiszen egy ilyen pedagógiai funkciót tulajdonít neki, megfeddő, bűntudatot ébresztő funkciót, ez a haszna. De hogy igazából Luther szerint ez nyilvánvalóan elérhetetlen, megvalósíthatatlan dolog, plusz a lutheri értelmezésben van még egy nagyon fontos mozzanat, az, hogy eleve is csak kizárólag az elszigetelt egyénre vonatkoztathatjuk. Tehát mondjuk Bismarcknak szokás tulajdonítani azt a mondást, hogy a hegyi beszéddel nem lehet egy államot kormányozni, lényegében Luther is ezt képviselte, hogy ez kizárólag akkor értelmezhető, hogyha csak önmagamról és a saját javaimról van szó. Van egy ilyen szempontból kulcs szöveg, Luther egy kulcs szövege, amit most át is futottam, ez a von Weltlicher Obrigkeit, 1523-as hát ilyen értekezés, amiben lényegében lefekteti a híres két birodalom elméletét Luther, és ebbe integrálja bele a hegyi beszéd értelmezését is. Itt csak nagyon röviden és szabadon idéznék pár ilyen szerintem izgalmas, vagy hát nagyon sajátos gondolatot. Azt mondja Luther, hogy szépen összefér a kettő, mármint az, hogy elszenveded a rosszat és az igazságtalanságot, és ugyanakkor megbünteted a rosszat és az igazságtalanságot. Hogy nem állsz ellen a rossznak, és ugyanakkor ellenállsz neki. Hogyan értsük ezt? Amikor rólad és a te javaidról van szó, akkor az evangélium szerint cselekszel, és igaz keresztényként elszenveded a rosszat. Amikor azonban a fele barátodról és az ő javairól van szó, a fele barátod iránti szeretetből cselekszel, és nem szenveded el, nem tűröd el a rosszat. Ezt az evangélium nem tiltja meg, sőt parancsolja is, mondja Luther. Tehát arról van szó, hogy ha a másik ember sérelme a kérdés, akkor nem őrizhetem magam tisztán az erőszaktól, hanem élnem kell azokkal mondjuk így jogorvoslati eszközökkel, amelyeket a világi uralom vagy hatalom biztosít számunkra. De Luther csak eddig megy el, és azt nem veszi fontolóra, hogy ez a tanítás többet is magában rejt egyébként, például az elnyomó hatalommal szembeni ellenállás lehetőségét, sőt kötelességét is ugyanezen az alapon alá lehetne támasztani, ahogyan azt Bonhoeffer aztán meg is tette, hiszen a fele barát iránti szeretet megkövetelheti a világi hatalommal való szembeszegülést is elvileg, csak hogy Luther számára ez tabu volt, ő úgy gondolta, hogy az elnyomó uralmi viszonyokkal szemben kizárólag passzív ellenállásra van mód, tehát szenvednünk kell, el kell szenvednünk az elnyomást. Esetleg kivándorolhatunk, de szó sincs arról, hogy kezet emelhetnénk a hatalomra. Mond egy szerintem nagyon izgalmas pár mondatot még felolvasok. Hadd csak hadd tomboljon a bolond, bírája elé kell majd állnia. A gonosztevőnek nem szabad ellenállni, hanem el kell szenvedni őt. Úgy tetszik Istennek, hogy a hóhírokat kegyelmes urunknak nevezzük, lábukhoz boruljunk, és teljes alázattal alávessük magunkat nekik mindaddig, amíg túl messzire nem merészkednek, és hóhírokból pásztorokká nem akarnak válni. És akkor, amikor elérkezik ez a pont, hogy túl messzire merészkednek, akkor sem az van, hogy föllázadok, hanem az, hogy passzívan elszenvedem, ahogyan az én engedetlenségemet megbünteti. Itt konkrétan azzal a példával él Luther, hogy valamelyik fejedelem akkor elrendelte, hogy be kell zúzatni a bibliákat. És azt mondja Luther, hogy szó sincs arról, hogy engedelmeskedünk, ez a hóhér pásztor akar lenni, nem engedelmeskedünk, de nem is fogunk föllázadni, hanem megvárjuk, amíg berontanak hozzánk, és akkor majd elveszik a bibliánkat, és esetleg megölnek minket, mi pedig ezt elszenvedjük passzívan. Ami tehát izgalmas, mert igazából a két birodalom elméletben benne rejlő ilyen hatalom kritikai jelentés töltetet elfojtja Luther. Viszont amennyiben meg a keresztényeket arra buzdítja, hogy nyugodtan vegyenek részt a világi uralom gyakorlásában, annyiban meg valamilyen ilyen stabilizáló szerepet ró az egyházra, és ezzel valami módon elő is készítette a trón és az oltár tisztátalan szövetségét, ahogy erről beszélni szoktunk. Azért is fejtegettem ezt, mert ez nagyon nagy hatástörténeti jelentőségű volt, tehát hogy itt két fontos pozíció van a lutheri elméletben. Egyrészt, hogy, hogy ennek pusztán ilyen pedagógiai funkciója van, másrészt pedig, hogy kizárólag az egyénhez szól. És hát ugye ezt kellene megkérdőjeleznünk, vagy utána néznünk, hogy valóban kizárólag az egyénhez szól-e, és vagy valóban pusztán ilyen pedagógiai funkciója lenne egy csupán. Hát anélkül, hogy itt alátámasztanám, mert valamennyire szalad az idő, egyszerűen csak leszögezem, hogy nem az egyénhez szól. Nyilvánvaló, hogy Jézus egész életével és a cselekedeteivel, az ige hirdetésével Izrael közösségéhez fordult. A 12 tanítvány is azért 12, mert ezzel jelképesen szerette volna kiábrázolni Jézus, hogy Izrael egészét, a 12 törzsét, Izrael egészét akarja megszólítani. De Izrael nem mint államalakulat érdekli Jézust, nem a függetlenség kérdése, mint mondjuk a zélótákat, hanem mint Isten választott népe érdekli Jézust, amennyiben az üdvösség látható jelévé kell válnia minden nép számára, hiszen Jézussal elérkezett közénk Isten országa, és ennek a választott nép életében meg kell mutatkoznia. És először is a tanítványi körnek kell fényé, és sóvá és kovásszá lenni a nép között, amely aztán majd egész Izraelt átformálja, egész Izraelben megvalósítja Isten uralmát, azután pedig már egész Izrael lesz fény és só és kovász a népek között, és az egész világ ilyen módon átformálódik, valamennyi nép körében végül is diadalra jut Isten uralma. Ahogyan ezt egyébként Ézsaiás profétánál olvassuk, az utolsó napokban szilárdan fog állni az úrházának hegye a hegyek tetején, kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Úgyhogy Jézus egy valóságos programot hirdet a hegyi beszédben, például többek között egy kiváltságok és előjogok nélküli korlátlan testvériségre és szolidaritásra épülő társadalomnak a programját is. Korlátlan testvériségről beszél, hiszen minden bérségi, etnika és nemzeti határon túlnyúlik az, amit Jézus elgondol. És nem egyszerűen arról van szó, amit Luther olvas az hegyi beszédbe, miszerint ugye pusztán a lelkiismeret ítélőszéke elé akar állítani Jézus, személyes önvizsgálatra bírni, a romlottságon felismerésére bírni. Nem pusztán erről van szó, hanem egy valóságos társadalmi program jelenik meg a hegyi beszédben. Egy merőben új együttélési mód, egy egészen új isteni rend, Isten országa, az aminek meg kellene valósulnia Izrael közösségében, amely lebontja az uralmi viszonyokat, és egy ellentársadalmat képez a világban, valamiféle kontrasztot, amely fényforrás lehet a többi nép számára is. Úgyhogy Izrael arra hivatott el Jézus számára, hogy ellentársadalomá legyen egy olyan világban, ami mindenest az uralmi viszonyok, elnyomó viszonyok hatnak át. És hát nyilván az egyháznak, minthogy Krisztusban Isten minden népre kiterjesztette a szövetségét, nekünk magunknak is ez lenne a rendeltetésünk és az elhivatásunk, hogy valamiképpen egy ellentársadalmat valósítsunk meg a magunk lehetőségei szerint. És hát akkor itt kellene valahogy azon is eltöprengeni, hogy nekünk ez mit tud jelenteni ma, és hogyan tudunk ellentársadalommá válni. Nyilván nem nehéz megállapítani, hogy egy olyan vallásos közösség, amely fölesküdik a szöges drótokra, és ilyen törzsi etnikai alapokon szerveződik, és összeborul az elnyomó hatalmi struktúrákkal, az nem tud ilyen fényforrássá és ellentársadalommá válni, az leképezi a meglévő romlott társadalmat, a kirekesztések, jogsértések, meg a privilégiumok és belső körök rendszerét. Valami mást kell megvalósítanunk, hogyha valóban ellentársadalommá szeretnénk lenni, és valószínűleg ebben kulcsfontosságú az, hogy Ézsaiás szavaival kimondjuk mindig is azt, hogy a sötétség nem világosság, a világosság pedig nem sötétség. Különben ugye nem is lehetnénk fényforrás, hogyha már itt az alapvető megkülönböztetési képességünk is hát csorbát szenvedne. Szóval azt gondolom, hogy a ne szálljatok szembe a gonosszal, az nyilván nem jelentheti azt, hogy az ember nem mondja ki, hogy a sötétség nem világosság, és a világosság nem sötétség, hanem belenyugszik, hogy ezt állítják, és ez így van. Ha viszont kimondja az ember, akkor mit jelent végül is a szembeszállás tilalma? Itt próbáltam magának a görög szónak kicsit így a mélyére tekinteni, hogy mit jelent, hogy ne szálljatok szembe a gonoszszal. Ugye itt az antisztenai szó szerepel, ami egyszerűen csak annyit jelent, hogy ellenállni. Ez a tükörfordítása. Amiben én azt a mozdulatot látom, hogy két ember így egymásnak feszül, és kölcsönösen löki és taszítja egymást, lényegében dulakszik, hogy ugye valamiképpen ellenálljon a másik nyomásának, és hanyat ne essen. Szóval az, hogy lemondok erről a lökésről, taszigálásról és dulakodásról, az még nem jelenti azt, hogy ugye egyáltalán föl sem szólalok, és az sem jelenti, hogy nem vagyok ott ténylegesen a gonosznak az útjában. Hiszen számomra nagyon triviális, de számomra mégis valami újszerű felismerés volt, hogy ugye azt lehet arcul csapni, aki ott van karnyújtási távolságban. Tehát aki ott van az ellensége közvetlen közelében. Annak csapnak az arcába. Annak lehet azt mondani azt, hogy fordítsd oda a másik orcádat is. És eszembe jutott egy szerintem nagyon szép ószövetségi történet Mikájehu prófétáról. Ez az a jelenet, amikor Jósáfát király, aki a judai király, Aháb királlyal együtt, aki meg az izraeli király, háborúba vonulnak Rámót Gileád ellen, együttesen, és Izraelnek minden profétája, ezek hamis proféták, győzelmet jövendől, kivéve Mikájehu profétát, aki odáll a két király, meg az egész sereg és a proféták serege elé, és azt mondja, hogy hazudtak. Láttam egész Izraelt szétszoródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Ugye mondhatnánk Luther szavaival, hogy a hóhérotok a pásztor szerepében tetszelek, de nincs pásztorotok, csak hóhérotok van. És akkor odalép hozzá a számos hamis proféta egyike, ez a Cipkijáhu nevű, és arcul vágja. És Mikájehu pedig újra elmondja, hogy hazudtak. És erre börtönbe vették, és ő akkor újra elmondja, hogy hazudtak. Szóval bizonyos értelemben szerintem ez a másik orc odatartásának a gesztusa, hogy nyilván nem száll szembe senkivel, csak ott áll, és elmondja azt, hogy hazudtok, és ezzel fölkínálja magát, kiteszi magát egy újabb igazságtalanságnak, amelyet ellen elkövetnek, mintha oda tartaná a másik arcát. Nem tesz semmi más, mint hogy következetesen képviseli azt, hogy a sötétség nem világosság, és a világosság nem sötétség. És hogy most már lekerekítsem mondandómat, nekem most ez volt fontos ebben, hogy az, hogy megtagadom az erőszakot, és odafordítom a másik arcomat, az semmiképp sem jelent valamiféle meghunyászkodást, vagy azt, hogy szó nélkül hagynám azt, hogy hamisságokat állítanak. Két dolog tűnt nekem itt ki most. Egyfelől az, hogy ugye a hegyi beszéd egy közösséghez szól, és egy közösségben kellene megvalósítani a tartalmát. Tehát a saját körünkben, mint a tanítványok körében valami módon kellene építeni egy ellentársadalmat a korlátlan testvériség és szolidaritás jegyében, hogy fény lehessünk azok számára, akik a sötétségből a világosságra vágyódnak. Hogy lámpás lehessünk, és hogy azon gondolkodtam el, hogy vajon lámpás vagyunk-e, illetve ha lámpás vagyunk, akkor nem olyan-e, amelyet a véka alá rejtenek, ahelyett, hogy a lámpatartóra tegyenek. Én nem tudom a választ, hogy hogyan lehetne láthatóbbá válnunk, de azt gondolom, hogy lámpás vagyunk, és jó lenne valahogy kikerülni a véka alól, és még inkább a lámpatartóra kerülni. És ezen jó lenne töprengeni, de én nem tudom most erre a választ, hogy mi módon. A másik pedig, ami fontos nekem az, hogy a ne szállj szembe a gonosszal parancsa, az éppensége feltételezi azt, hogy a tanítványok nem riadnak vissza attól, hogy konfrontálódjanak. Ugye, ha visszariadnának, akkor nem is lenne értelme a parancsnak, mert ha sohasem állnának a gonosz útjába, akkor sohasem kapnának pofont, akkor nem kellene felszólítani őket, hogy a másik orcájukat is tartsák oda. Éppenséggel ott állnak az ellenség közvetlen közelében, karnyújtásnyira tőle. És nyilván ennek a parancsnak akkor van értelme, hogyha nem ülnek ölbetett kézzel, nem maradnak csöndben, hanem az életükkel és a szavaikkal hírt adnak arról, hogy a sötétség nem világosság, a világosság pedig nem sötétség. Talán nem is azért, mert makacsul azt remélik, hogy majd a gonosz meggondolja magát és jobb belátásra tér, hiszen például a Mikájehu történetére visszagondolva, ott sem ért el ilyen módon Mikájehu sikert, mert elment a sereg és megostromolta Rámót Giládot. De mégiscsak, ahogy a Mikájehu is, úgy mi is remélhetjük azt, hogy meg fogják hallani, hogy valami módon híre fog kelni. Egyre többen fogják vallani azt, hogy a sötétség nem világosság. És itt végül is talán Jézus a legnyilvánvalóbb példa ebből a szempontból, hogy ő sohasem tulakodott senkivel, nem állt ellen ilyen nekifeszülő, lögdösődő, tulakodó értelemben, nem állt ellen senkinek, de állandóan konfrontálódott, pusztán azáltal ugye, hogy gyógyított, hogy vakoknak nyitotta meg a szemét, és leprásokat tisztított meg, és hirdette a szegényeknek az evangéliumot, ő folyamatosan konfrontálódott mindenkivel, és ezt lehet úgy érteni, hogy hogy állandóan kiteszi magát ugye a támadásoknak, és újra és újra oda tartja a másik arcát is, pusztán azáltal, hogy teszi azt, amire Isten elhívta, ami a küldetése szerint a feladata. És ha abba gondolunk bele, hogy mondjuk sem Heródes, sem Kajafás nyilván nem gondolta meg magát, és később megfeszített Jézus halála és föltámadása után sem ismerték fel, hogy ő a megváltójuk. Ha pusztán erre tekintünk, akkor azt gondolhatnánk, hogy a hegyi beszédprogramja mégiscsak kudarc, hiszen Jézus nem tudta megnyerni őket magának azzal, hogy lemondott a bosszúállásról. De valójában persze mégsem kudarc, hiszen még ők uralkodtak, még hatalmon voltak, amikor már több ezer Krisztus követő volt Jeruzsálemben. Mi pedig, hát ugye 2000 évvel a halála és a feltámadás után most az ő nevében vagyunk itt. Úgyhogy ez a két dolog lett most fontos számomra, hogy keressük a módját, valahogyan vegyük ki a részünket a korlátlan szolidaritás ellentársadalomnak az építésében, itt a gyülekezetben vagy, ahol éppen forgulódunk. Másfél pedig, hogy ne riadjunk vissza a konfrontációtól, hanem legyünk karnyújtásnyira akár a gonosztól, akinek az útjába kerülünk, mert egyre többen fogják meghallani azt, hogy a sötétség nem világosság, és a világosság nem sötétség. Amen.